És a
akit egyre több magyar fizika tanár ismer, egyre jobban, mert ugye nem tudom, mindenki tudja, hogy körülbelül 4 évvel ezelőtt elindult az a program, hogy a magyar fizika tanárok magyar nyelvű iskolán vehetnek részt a CERN-ben, ahol megismerhetik az ott folyó munkát, megnézhetik a berendezéseket. Mi is, Dezső, ott ismertük meg azok a fizika tanárok, akik már kint voltak, ott kalauzolt bennünket, ott vezetett, és hát az előadásait nagyon élveztük, úgy gondoltuk, hogy meghívjuk, hogy aki még nem volt, az is élvezhet részt nálunk. Jó, megkérem akkor Dezsőt, hogy tartsa meg az előadást. Köszönöm szépen.
Köszönöm a bevezetést. Egyébként úgy kerültem ebbe a CERN-es továbbképzésbe, hogy én voltam az egyetlen magyar fizikus, akit az a CERN-i főnök ismert, akit megbíztak azzal, hogy szervezze ezt meg. Tehát írt nekem egy e-mailt, hogy nem akarom megcsinálni. Tehát a CERN részéről én szervezem az előadásokat ezen a továbbképzésen. Na, tehát előadásomnak ez a címe, hogy a világegyetem leghidegebb pontja az LHC, és ez még ráadásul igaz is, úgy többé-kevésbé, mert az univerzum hőmérsékletének általában azt a bizonyos 2,7 Kelvin, tehát ugye ez az abszolút nulla fok fölött 2,7 fokot szoktuk tekinteni, amelyet a kozmikus háttérsugárzáshoz rendelünk hozzá. Tehát, és az LHC az 27 kilométeren keresztül 1,9 Kelvinre van hűtött mágnesekből. Nagyon sok tonna, sok ezer tonna mágnes van levíve az LHC-ba, és azok le vannak hűtve mélyebben, mint a világegyetem. Ez van az elég hangzatos cím mögött. Tehát ez a vázlata az előadásomnak, tehát bemutatom az elemi részecskéket, akkor bemutatom a CERN-et és a CERN gyorsítóit, természetesen a nagy hadron ütköztető az most a sláger a CERN-ben, amelyet LHC-nak becézünk, akkor ezen belül a legnagyobb magyar csoport a kompakt műon szolenói CMS kísérletbe vesz részt, én vagyok az egyik koordinátora, tehát elsőbben erről fog beszélni. Tehát elmesélem, hogy mi történt 2008. de szeptemberében, hogy mit műveltek az LHC-val 2008-2009 során, és hogy hogyan indult újra 2009, tehát tavaly november-decemberben, és végül pár szót szólnék arra, hogy mire jó ez az egész. Felhívom a figyelmet, hogy Jéki László néhai kollégám írt egy 10 részes cikksorozatot az LHC-ról, amely az Origóból letölthető, és nagyon jó egyébként. Ő közben sajnos elment. Na most, ezt mindig el szoktam mondani, amikor gimnáziumi előadást tartok, hogy a részecske fizika az exakt tudomány. Nem csak a részecske fizika, hanem általában a fizika, de a részecske fizika aztán különösebb. Ez azt jelenti, hogy pontos matematikai formalizmuson alapszik. Most az igazság, ezt hozzá kell tennem, amikor mondok valamit, akkor a fejemben valamilyen formula van mögötte. Egy egyenlet, vagy valamilyen matematikai kifejezés. Tehát a fizika tulajdonképpen nem más, mint egy képletgyűjtemény egészen magas fokon is, nem csak a középiskolában. Egyébként a középiskolában ezért szokták utálni, bizonyos mértékig. Most ez azt jelenti, hogy az elméletet akkor fogadjuk el érvényesnek, bármilyen fizikai elméletet, hogyha kiszámítható mennyiségek vannak benne, és azoknak az értéke egyezik azzal, amit a kísérletileg mérni tudunk. Tehát egyszerűen csak ez ugyanaz, mint hogy a puding próbálja az evést. Tehát vagy ki tudom számolni, vagy nem. Azt a mennyiséget, és az vagy egyezik a mért értékkel, vagy nem. És ez viszont azt is következik, hogy az igazi fogalmak, azok mérhető mennyiségek, azok a mennyiségek, amelyek ezekben a matematikai formulákban előfordulnak, és amiket mondunk, azok csak szavak. Na most emiatt van az, hogy a szavak csak mankók, és bizony, amikor az ember mesél róla, akkor időnként teljesen elképesztő, és eléggé hihetetlen az, amit az ember mond. Hát mit tudom én, a ez nem tudom, hogy az emberek egyszerűen hozzá kell az a dologhoz szoknia, hogy például van egyetlen elektronom, amelyik egy pontszerű részecske, és nekiéreztem egy fésűnek, akkor a fésű összes lukja egyszerre át fog menni. Ez egy kísérleti tény. Na most ez persze teljesen elképesztően hangzik, de hát ezt az egyenletek kitűnően leírják, mert az elektron valamennyi mikrofizikai dolog statisztikus, tehát minden valószínűségekkel dolgozik, és hát azt mondja, hogy valamilyen valószínűséggel letapogatja a teljes fésűtől az elektron. És csak azért bocsátottam előre, hogy elég nehéz megérteni ezeket a dolgokat tisztán szavak alapján. Na most a felfedezés rögös útjáról, ez lesz a következő, akik részt vettek a legutóbbi tanári továbbképzésen, azok ezt a fóliát már látták a CERN-ben, ezt erre csináltak. 1492-ben, hogy a Kolumbusz nekiindult, akkor a kutatás frontvonal az Atlanti-óceán partja volt, ugye, valahol errefelé. A kutatás eszköze az a hajó volt, a kutatás célja az volt, hogy elérjék Indiát, és mi lett belőle Amerika felfedezése. Tehát végül is nem azt érték el, amit akartak, igazából sokkal nagyobb dolgot értek el, de egyáltalán nem az jött ki belőle, amit szándékoztak. Na most 2009-ben, vagy 2010-ben most már, ugye az kutatás fontos az anyagnak a mély szerkezete, mikroszerkezete. Ugye tudjuk, az anyag atomokból áll, az atomnak van egy atommagja és körülötte elektronok, az atommag az protonokból áll, meg neutronokból, és azt is tudjuk, hogy a protonban meg a neutronban kvarkok vannak, ezek az igazi pontszerű alkotóelemek, és nem tudjuk, hogy ez alatt mi van. Jelenlegi tudásunk szerint a kvarkok meg az elektronok tényleg pontszerű elemi részecskék, nincs szerkezetük. Na most a kutatás fontosan, a kutatás eszköze pillanatnyilag a nagy energiát gyorsítók, ezt már egy kicsit kirészletezem ezt az ábrát később, ez a CERN-nek a gyorsító komplexuma. Kutatás célja pedig tulajdonképpen két vagy három alapvető dolog, amiért ezt a gyorsítót építették, egyrészt az úgynevezett Higgs-bozon felfedezése, másrészt meg az ősrobbanás utáni állapot rekonstruálása. Ugye a feltételezzük, hogy a világegyetem egy kb. 14 milliárd évvel ezelőtt azzal bizonyos nagy bummal kezdődött, utána volt egy gyors infláció, és hát 14 milliárd év után itt vagyunk mi. A csillagokkal, meg a galaxisokkal. Most majdnem biztos, hogy benne a Higgs-bozon fel fogjuk fedezni, azt nem tudjuk, hogy ennek a bizonyos állapotnak a vizsgálata mit fog hozni, de nagyon reménykedünk benne, hogy valamilyen új fizikát. Na most ezt tehát az előző ábra kinagyítva, a világegyetem története, és a cél az, hogy visszamenjünk ebbe a szituációba, itt, amit nem értünk. Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy egészen addig nagyjából rekonstruálni tudjuk a fizikában azt, hogy mi történt a világegyetemben, hogy alakultak ki az atomok, meg a csillagok, stb. Ez egy rejtélyes időszak itt. Ezt úgy hívjuk, hogy infláció, nagyon gyors kiterjedés. És a fizika jellegi álláspontja szerint a galaxisok úgy alakultak ki, hogy ebben a nagyon pici rendszerben kvantumfluktuációk léptek föl, és utána olyan gyorsan távolodtak egymástól, hogy ott maradtak. Tehát ezek a bizonyos, ezekből a magokból lettek, ilyen véletlen fluktuációkból alakultak ki, azon lett a galaxisok magja. Na most szokták azt is mondani, hogy ez az LHC, ez a gyorsító, a nagy hadron ütközhető, ez egy időgép. Hát miért időgép? Ugye? Mert ugye 14,5 milliárd éve volt az ősrobbanás, kérdés, hogy hogyan mehetünk vissza időben az ősrobbanás közelébe. Ha az ember belebámul a távcsőbe, nagyon jó távcsőbe, akkor kb. 4 milliárd évvel tudja megközelíteni, tehát 10 milliárd fényével látunk el. Ugye ez azt jelenti, hogy azok a csillagok, amelyeket ilyenkor látunk, azok 10 milliárd évvel ezelőtti állapotukat látjuk, tehát 4 milliárd évre megközelítettük a nagy bummot. Például az Európai Déli Obszervatórium Chilében, ugye azért európaiak építették, de hát egyébként Chilében van olyan nagyon magasan, azzal egészen odáig ellátnak. Na most a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás, amelyet nagyon keményen vizsgálunk, a sokkal közel visz az ősrobbanáshoz, arra az időszakra visz, amikor átlátszó lett az univerzum. Hát az a helyzet, hogy az univerzumnak ott egy időszak, amikor a gomolygó mindenféle töltött részecskékkel volt tele, és folyamatosan keletkezett és elnyelődött sugárzás benne. Most amikor kialakultak az atomok, akkor ez a sugárzás számára hirtelen átlátszóvá vált a rendszer, nem nyert el, többé nem voltak töltött részecskék. Ez akkor körülbelül a satszolások szerint 3000 Kelvin fokos lehetett, és azóta 1000-szeresére tágult a világegyetem, és így lett 3 Kelvin a hőmérséklete a kozmikus háttérsugárzások. Tehát a kozmikus háttérsugárzás arra emlékeztet, hopsz, még nem akartam léptetni, csak világítani, ami pár százezer évvel az ősrobbanás után volt. Most a nagy energia részecske ütközés egy milliómod másodperce meg tudja közelíteni. Tehát ez az egyik célja az, hogy építjük ezeket az óriási gyorsítókat. Ükanyánkkal persze nem találkozunk, tehát az igazából úgy valójában az időutazás az továbbra sem lehetséges, dacára annak, amit egyes újságírók összehordtak annak idején róla. Na most hogyan vizsgáljuk a mikrovilágot? Hát ez nagy energia kell. Nagy energia kell. Tehát általában mi elektron voltba gondolkodunk, az az a kinetikus energia, amelyet egy volt feszültség átszelésekor szerez egy elektron vagy egy proton. Most ennek ilyen magasabb egységei vannak, kiló, mega, giga és tera elektron volt. Na most ha valami pici, ugye az mondjuk egy milliméteres. A baktérium az 15-en méteres, és azt még látjuk jól a látható fénnyel, amelynek 17-en méter durván a hullámhossz. Tehát nyilvánvalóan sokkal rövidebb hullámhosszú szondám kell, hogy legyen, amelyel egy kisméretű dolgot vizsgálni, akkor megkerüli. Ugye? Azt kell, hogy beleütközik, vagy visszapattanjon, ahhoz, hogy vizsgáljunk. Ugye? Tehát a hullámhosszának jóval kisebbnek kell lenni, hát ez a baktériumoknál igaz. Tehát egy fénymikroszkóppal kiválóan lehet a baktériumokat vizsgálni. A látható fényhez durván az egy elektron voltos energia rendelhető, ez a hullámhosszhoz. Most már az atomok vizsgálatához már három nagyságrenddel kisebb lévén, három nagyságrenddel ezerszer akkora energiájú részecskék kellenek. Ezek az elektronmikroszkópok például, jó nagy energiák, meg röntgenek, röntgenmikroszkópok. Most az atommag vizsgálatához már gigaelektron volt, és ha az ember az elektron méretéig le akar menni, akkor kell a teraelektron volt. Tehát minél nagyobb energiával rendelkezem, annál kisebb távolságra leszek érzékeny, és annál mélyebb szerkezetet tudok tanulmányozni. Na most megállok egy pillanatra. Bárki akar kérdezni valami, nyugodtan kérdezze meg. Az számomra igen.
Tehát akkor az elektromikroszkóp az akkor az atomok szintén tudja szemmel láthatóvá tenni a dolgokat?
Hát igen. Atomok, molekulák. Hát azért, mert nagyon nagy, minél nagyobb energiájú az a bizonyos elektron, annál kisebb távolságokra lesz érzékeny. Tehát molekuláris vizsgálatokat tudunk vele végezni, de neutronszórással, meg szóval ilyesmi kellenek ahhoz, hogy az atomi méreteket megközelítsük. Röntgen. Tehát a kiloelektron volt, ez egy tipikus röntgen energia. Na most mi az, amit mi... Na most milyen jók ezek a gyorsítók? Tehát igazából a gyorsítóknál mi úgynevezett hatáskeresztmetszetet mérünk. A következőt csináljuk, hogy ugye van valami, amit tanulmányozunk, egy céltárgy részecské, és akkor azt van, mert bombázzuk. Na most teljesen nyilvánvaló, hogy azok a részecskék, amelyek ugye elmennek, mert azok nem fognak semmit csinálni, de azok, amelyek lepattannak róla, azok aszerint pattognak el, hogy hol találom el, ha ezek golyók. Tehát egyszerűen csak abból, hogy milyen képet kapok a túlsó oldalon, meg körülötte a szóródó kisebb golyókból, abból rekonstruálni tudom ennek a nagynak az alakját. Na most természetesen nem ilyen egyszerű a dolog, mert a részecskék azok nem golyók, hanem erőteret hordoznak magukkal, és a berepülő részecskékkel ezeket az erőtereket tapogatjuk le. Na most a Modern gyorsítóknál kiderült nagyon gyorsan, hogy sokkal jobb, hogyha az ember mindkét részecskét gyorsítja és úgy ütközteti. Egyszerűen csak akkor összeadódnak az energiák. Ha az egyik áll, akkor sokkal kevésbé hatékony a rendszer, akkor csak vagy az energia gyökével arányos, négyzet gyökével az a tényleges ütközési energia, amit nyerek. Na most a párszót kell szólnom a szimmetriákra. A részecske fizikában a szimmetriák még fontosabbak, mint a kémiában vagy a szilárdtest fizikában, pedig onnan erednek. Tehát a Wigner Jenő a szimmetria egyik nagy atya, tanítómestere, ő is a kémiából és a szilárdtest fizikából indult ki. Van ugyanis egy tétel, amelyet Emily Noether nevű matematikus állított fel, amely azt mondja, hogy van egy globális folytonos szimmetriám, akkor ahhoz tartozik egy megmaradási törvény. És levezethető, hogy abból a tényből, hogy a koordináta rendszerem, amelyben leírok valamilyen fizikát, azt akárhová helyezhetem térbe, tehát akár merre tologathatom, attól nem változhat meg a leírt fizika, ebből következik az impulzus megmaradása. Abból, hogy teljesen mindegy, hogy honnan számolom az időt, ez az időeltolási invariancia, ebből következik az energia megmaradása. Abból, hogy elforgathatom a koordináta rendszeremet akárhogyan, és attól nem változhat meg az a rendszer, amelyet le akarok írni, abból következik az impulzus momentum megmaradása. Ugye azt tartja egyenesbe a biciklit igazából. És végül az elektromágneses mérték szimmetriából következik a töltés megmaradása. Az elektromágneses mérték szimmetria egyszerűen csak az, hogy például elektrostatika esetén a feszültség különbség számít, és nem az abszolút feszültség. Mindegy, hogy hol veszem fel a nullát. Ezt szoktam mondani, hogy a madarak a nagy feszültségű távvezetéken simán üldögélnek, ugye csak azt nem izgatja őket az, hogy 1000 volt vagy 2000 volt van alattuk, mert ugye nincs feszültség különbség. Nekik az a nulla. Ebből következik a töltés megmaradás. Most a részecske fizika ennél tovább megy, és az úgynevezett mértékelmélet az lokális szimmetriákból származtatja az alapvető kölcsönhatásokat. Ez a lokális szimmetria azt jelenti, hogy pontról pontra meghatározottan módosuló szimmetria. És végül, ahhoz, hogy tömegei legyenek az elemi részecskéknek, be kell avatkoznunk, ezt egy Peter Higgs nevű angol fizikus találta ki, és meg kell sértenünk a szimmetriát, és akkor tömeget tudunk teremteni az elemi részecskéknek, tehát az elektronnak, meg a kvarkoknak. Tehát ez az úgynevezett Higgs mechanizmus, és mellesleg ez biztosítja az elmélet kiszámíthatóságát is. Na most hogyan tud egy szimmetria sértés tömeget teremteni? Egy angol kollégám díjat nyert ezzel a képsorozattal egyébként. Ez az úgynevezett Higgs mechanizmus. Tegyük fel, hogy van egy terem, ahol átcsorog egy csomó fizikus, mondjuk. És várnak valakit. Vagy egy Nobel-díjas, vagy valakit, aki hajlandó pénzt adni kísérletekre. És az illető bejön, akkor látszólag ugyanakkor a tömege, mint a többinek, de kéten körülveszik, mindenki akar tőle valamit, és úgy tűnik, mintha 10 embernyi tömege volna. Tehát viszonylag nehezen tud áthatolni ezen a termen, sokkal nehezebben, mint a többiek. Így lesz az elemi részecskék tömege. Maga a Higgs bozont azt úgy magyarázza, hogy ez ennek a térnek az elemi gerjesztése. Jön valaki, és oda sugja, hogy mégse jön az illető. És akkor elkezdik találgatni, hogy vajon miért nem jön, kialakul egy ilyen lokális gerjesztés, amelyik végigvonul a termen. Na hát, szóval ez egy ilyen vicc. A részecske fizika elméletét úgy hívjuk, hogy standard modell. És ennek ez az egész világot leírja ezeknek a részecskéknek a segítségével. Tehát ezek az elemi részecskék, nincsen több. Vannak kvarkjaink, 3 pár kvarkunk van, ezek alkotják az összetett részecskéket, tehát például a protont meg a neutront, az atommagnak az alkatrészeit, és van ugyancsak 3 pár leptonunk, az egyik az egy töltött részecske, a legkönnyebb az elektron, utána jön a műon, a tau az nagyon nehéz, de az azonnal is bomlik. A műonról még sok szó fog esni. És mindegyikhez tartozik egy neutrino, ez a majdnem megfoghatatlan, semleges részecske. nem tudom, tudatában a társaság annak, hogy föltartom az ujjamat, akkor az ujjam hegyén egy millió neutrino megy át másodpercenként. Tehát van belőlük bőven. Csak nagyon nehéz észlelni amiatt, mert a Földön is átrepülnek kölcsönhatás nélkül. És végül vannak a bozonok, amelyek a kölcsönhatásokat közvetítik, a foton, az erős kölcsönhatás, tehát a magerőket közvetítő 8 gluon, és ezek a nagyon nehéz, gyenge bozonok, amelyek a magbomlásokért felelős gyenge kölcsönhatást közvetítik, és végül ott van az isteni beavatkozás szerű Higgs bozon. Na most ezek közül, a részecskék közül valamennyit sikerült azonosítani kísérletileg a Higgs bozon kivételével. Tehát mindegyik kísérletet, mindegyik részecskét kimértük, elkaptuk, tanulmányoztuk a gyorsítóknál. Sajnos a Higgs bozont azt még nem sikerült, tehát az még odébb van, de nagyon reménykedünk benne, az LHC-nél végre sikerül megtalálni. Most a standard modell az 1970 körül született, a 70-es évek elején, és valóságos diadalutat járt be. 19 paraméter segítségével leírja az egész világ fizikáját, a mikrofizikától egészen a csillagokig, és ez a táblázat úgy született, hogy valamennyi kísérlet sok száz eredményét összehasonlították a standard modell által számolt értékekkel, amely ez az oszlop, és itt az látható, hogy mennyire téved a mértérték hibájához képest a kettő. És látszik, hogy ez tökéletesen statisztikus. Tehát összesen egy olyan érték van, amely kétszeres hibánál jobban, kétszeres szórásnál jobban tér el a mértérték a számoltól, az összes többi nagyon jól egyezik, és ez kielégíti a statisztikus követelményt. Hát, de a Higgs bozon nincs meg. Tehát ez a spontán szimmetriás értés mellékterméke, és a fizika legkeresettebb részecskéjön, de az egyetlen alkatrésze a standard modellnek, amelyet még nem láttunk. Kísérletileg itt a zölddel írtam, hogy még, mert nagyon reménykedem, hogy az LHC-nél megtaláljuk, még nem figyeltük meg. Mindenesetre az előző nagy gyorsítónál megállapítottuk, hogy 114 gigaelektron volt energiánál nagyobb a tömege, ez a 1 gigaelektron volt, az ugye a hidrogénatom tömegéhez van közel. Tehát 120 hidrogénatomnyi tömegnél biztosan nagyobb a tömege, mert a kisebb volna, akkor már ott megtaláltuk volna. Az elmélet szerint viszont muszáj léteznie, mert tömeget teremt és rendbe teszi a divergenciákat. Egyszerűen nem tudjuk a hatáskeresztmetszeteket kiszámolni a Higgs bozon nélkül, elképesztő módon. Tehát matematikai szerv, ugye a melléktermék, ahogy írtam, de egy matematikailag nagyon fontos szerepe van az elméletben. Na most ez Peter Higgs írta, hogy 1972-ben kezdődött az életem, mint bozon. Ő 64-ben fejlesztette ki ezt az elméletet, de a kutya nem hitte el neki egészen 72-ig körülbelül, amikor kiderült, hogy a standard modell egyszer nem működik a Higgs bozon nélkül. Na most a standard modell ugye hihetetlenül sikeres, amit számolunk vele, az mind nagyon jól egyezik a mérésekkel, de van egy pár elvi problémája. Hangsúlyozom, ezek elvi problémák, elméleti problémák, mert kísérletileg egyenletek vannak, amelyekben mindenfélét ki tudok számolni, és az egyezik a kísérlettel. Tehát kísérletileg rendben van a dolog, és számszakilag. Az elvi problémák a következők. Ez is van néhány aszimmetriája, a jobb-bal aszimmetria. A standard modellben a gyenge kölcsönhatás, tehát a magerőkért felelős kölcsönhatás, kizárólag balra polarizált részecskéket és jobbra polarizált antirészecskéket fogad el. Egyszerűen ilyenek az egyenletek, csak nem értjük, hogy miért. A világegyetemben nincsenek antianyag galaxisok. És nem tudjuk, hogy hová lett, miért alakult ki több anyag, mint antianyag mindjárt az elején. Erre van a Szaharov elmélet, amelyet ugye Andrej Szaharov, a szovjet hidrogénbomba atya és nagy polgárjogi harcos, mellesleg nagyon nagy fizikus volt. Akkor nem tudjuk, hogy mi az a bizonyos sötét anyag és szimmetria? Úgy tűnik, hogy az univerzum tömegének csak 4% a közönséges anyag, és ebben még a fekete lyukak is benne vannak, meg a neutrinok, meg a csillagok, meg minden. 23%-a egy láthatatlan sötét anyag, és 73% egy rejtélyes sötét energia. Aztán ezek változnak, ezek a számok, van, aki itt 26-ot, itt meg 70-et mond, a 4% az elég precíz. Tehát egyszerűen csak most a sötét energiára a térgörbítő kollégák, akik a gravitációval foglalkoznak, azt szokták mondani, hogy az csak egy konstans egy egyenletben, és ne foglalkozunk vele. De a sötét anyag az valami olyasmi, amelyet a részecske fizikának tulajdonképpen meg kell tudnia magyarázni. Tehát ezt is keressük a nagy gyorsítónál. Most van egy természetességi probléma. A Higgs-bozon tömege divergál. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Higgs-bozon tömege az olyan durván 100 hidrogénatomnyi, 100 gevnyi, de ezt elméletileg úgy kell megkapnom, hogy ki kell vonnom egymásból két 10-12-en gev nagyságú számot. Ez teljes képtelenség. Működik, az egyenletek ezt tartalmazzák. De ez nem természetes, és az embert idegesíti, elvileg. Ezt eltüntetné a fermion bozon szimmetria, ha ilyen volna, hogy a fermionok az anyagi részecskék, a bozonok azok a közvetítő, a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék. Na most ez egy bizonyos szuperszimmetria, amelyet bevezettek, és amely nagyon jól megmagyarázna az égvilágon mindent. Tehát igazából, ha létezik ilyen szuperszimmetria, ha a fermionok és bozonok párban léteznek, akkor az összes probléma megoldik. Egyébként ez csak három példa, de rengeteg probléma van még, ilyen elvi jellegű probléma a standard modell körül. Na most, ugye az nyilvánvalóan nincsenek ilyen részecskék. Ha lettnek, azt már megtaláltuk volna a gyorsítóknál. Tehát ez egy sérülő szimmetria. Most nem ez az egyetlen sérülő szimmetria, mert tudjuk, hogy például van ez a jobb-bal aszimmetria. Tehát ez is az ember azt hinné, hogy a jobb meg a bal azért alapjában a mikrofizikában ugye szimmetria kéne, hogy legyen. Ezért is osztottak Nobel-díjat kétszer is. Ezért az aszimmetriája. Tehát, ha léteznek ilyen részecskék, akkor sokkal nagyobb a tömegük, és ennyiben hasonlít a Higgs mechanizmushoz. Na, a Peter Higgs elmélete egy létező szimmetriát sért, a szuperszimmetria elmélete bevezet egy nem létező. Mind a kettőnek azonos a célja, hogy valamilyen konzisztens elméletet csináljunk. Na most ez a szuperszimmetriánál feltételezzük, hogy párban keletkeznek a nagy energiájú részecske ütközéseknél, és a legkönnyebb szuperszimmetrikus részecske kitűnő kandidátus arra, hogy a sötét anyagot alkossa az elméletek szerint. És hát készülünk az LHC-nál arra, hogy ezt tanulmányozzuk. Na most következnek a gyorsítók. Igazából otthon is lehet gyorsítónk. Régebben azt mondtam, hogy otthon is van gyorsítónk, de most, hogy már ilyen LCD meg plazma televíziók vannak, azokra ez már nem érvényes, ez a hagyományos televíziós készüléke igaz. Hagyományos televíziós készülék az egy gyorsító. Ugye van egy ionforrása, ahol elektronok, van egy gyorsító csöve, fókuszálja, és végül ezt terelgeti végig a képernyőn, végsöpörteti elektron nyalából a képernyőt. Így működött a régi televíziós készülék. És a gyorsító ugyanígy működik, tehát van egy részecskeforrás, vannak gyorsító elemek benne, ezek általában mikrohullámú rezonátorok, vannak elhajlító, eltérítő mágnesek és fókuszáló mágnesek. Tehát tulajdonképpen ezek teljesen hasonlóak. Most a CERN. A CERN-nek pillanatnyilag 20 tagországa van, ez hamarosan nőni fog, mert még 5-en jelentkeztek a CERN-be, de ezt a legutolsó Románia volt, amely, tényleg Romániát nem is rajzoltam ide föl még. Itt csak Bulgária van, de Románia is most jelentkezett a CERN-be. Tehát most az látszik, hogy a CERN tagországai tulajdonképpen az Európai Unióval egyeznek többé-kevésbé. Van egy Európai Uniós régi tagország, Írország, amelyik nem tagja, és van Norvégia és Svájc, meg nem tagja az Európai Uniónak, de tagja a CERN-nek. És egyébként Izrael is jelentkezett, hogy belépne a CERN-be. Na, ez komoly vitákat váltott ki, mert a CERN elvileg európai. Most a CERN-ben van kb. 2500 alkalmazott és 10.000 kutató. A 10.000 kutató, a CERN-nek az elve, hogy működteti a berendezéseket, a tagországok által összeadott tagdíjból, és aki mérni akar ezeken a berendezéseken, aznak saját magának kell megszerezni erre az anyagiakat. Mert ezek közé tartozom én is. Tehát mármint azok közé, akik próbálnak ilyen anyagiakat szerezni. Tehát itt látszik az, hogy igazából az Afrika kivételével az egész világ részt vesz. Afrikából csak a fejlett északi rész, meg a Dél-Afrikai Unió, és hát egyébként a majdnem minden ország, a kékek azok tagjai a CERN-nek, a többiek meg vagy társult, vagy megfigyelő országok. Most hogy néznek ki a CERN gyorsítói? Tehát ugye egy gyorsítóval nem lehet egyből a kívánt energiát fölgyorsítani a részecskéket. Például a protonoknak a következő az útjuk, mielőtt az LHC-ben érkeznek. Az LHC két irányba gyorsít protonokat, és ezeket a négy kísérlet középpontjában ütköztetteti. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából két gyorsító. A protonok kezdődnek egy ion, úgynevezett ionforrással, ez nem más, mint egy kis hidrogén palack, amelyből leválasztják a hidrogénről az elektront, és utána elkezdik gyorsítani. Van egy lineáris gyorsító, ezt linaknak becézzük, onnan belemegy egy kis szinkrotronba, egy egyen nagyobb szinkrotronba, egy még nagyobb szinkrotronba, és onnan ebből a még nagyobbból két irányba belemegy a nagy hadronütköztetőbe. Tehát ez a, ugye látszik, itt van az egyik becsatolás, és ott a másik. Ezen kívül a CERN gyorsít még, az LHC gyorsít még nehéz ionokat is, ezeket az ALICE kísérletnek csinálja, de a másik két nagy kísérlet is nek van nehéz ion program, de azok elsőbben proton-proton üzemmódra épültek. És végül van egy-két dolog még benne, például az antiproton lassító, ahol az anyag-antianyag szimmetriát vizsgáljuk, meg van ez az izolde, ezen kívül, ahol atomi nyalábokkal dolgoznak, és ezen kívül ez a szuperproton szinkroton, ez neutrino nyalábot állít elő, amelyet átlő a földkérgen keresztül a Grand Sasso, a Rómától délre 700 km-re lévő Grand Sasso laboratóriumba, és ott célba vesz egy mérőrendszert. Tehát ezek vannak a CERN-ben. Így néz ki egyébként egy légi felvételről az egész, persze bevel van a rajzolva a föld alatt lévő gyorsítógyűrűk. Ez az LHC gyűrűje 27 km hosszú, és durván 40 és 120 méter közötti mélységben van a föld alatt. Kicsit feldén, mert ugye az egész a kontinentális, a szikla alapzat itt enyhén lejt a Genfitó felé. Tehát ez a Genfitó, ez a Jura-hegység, tehát ez a rész egy picit följebb van, egy olyan 5 fokot lejt körülbelül a Genfitó felé. Ez a Genfi nemzetközi repülőtér, és itt az a laboratórium, ahol az összes ember ül. Mind a 12 ezer gyakorlatilag. Ilyen a gyorsított nyalábokat ezek a mágnesek tartják körpályán. 1232 ilyen 35 tonna súlyú és 15 méter hosszú mágnes tartja körpályán a protonokat. Na, ezek azok, amelyek 1,9 Kelvinre vannak hűtve szuperfolyékony héliummal. Így néz ki a mágnes keresztmetszete. Tehát ez igazából persze két protonnyalábunk van, mert ugye egymással szembe repülnek ezek a részecskék, és csak a kísérletek közepén vezetik össze őket. Most így nézett ki, amikor szerelték a mágneseket a gyűrűben, akinek jó a szeme, látja, hogy görbül. Tehát ez egy kör alakú alagút. Igazából egy kis vonat megy körbe, és az viszi az embereket, ha valamit meg kell javítani. Egy ilyen itt a sínje fönn, egy ilyen lógó kis vasút. Most az észlelő rendszerek közepén ütköznek a protonok. Az észlelő rendszerek tulajdonképpen egyformán néznek ki mind. Ez a kompakt műon szolenoid CMS detektor, amelyben a legnagyobb magyar csoport dolgozik. Most úgy van megépítve, úgy építettük meg az egészet, hogy először is ugye bent ütközik, ez így néz ki, egy ilyen henger alakú az egész, majd mutatok róla a fényképet, ez egy cikk belőle, egy ilyen kivágott cikk. A közepén így két oldalra jönnek be a papír, a vászonra merőlegesen a protonok, a középpontba ütköznek, és igazából Ami érdekes, az a nyalába merőlegesen történik. Az elején van egy nagyon kevés anyagot tartalmazó pixel, olyan jellegű észlelő rendszer nagyon sok rétegben, mint ami a digitális fényképezőgépekben van, csak egy futballpálya méretű van benne, körülbelül összesen, sok-sok rétegben. Ez föltérképezi a világ legnagyobb szupravezető mágnesében az töltött részecskék elhajló pályáját. Ez a szupravezető mágnes, ez akkora, hogy 6 méter a belső átmérő és 10 méter hosszú, tehát egy kamion bele tudna menni. Na most utána következik az úgynevezett elektromágneses kalorimétel, ami elnyeli a fotonokat, meg az elektronokat, aztán jön az úgynevezett hadron kalorimétel, amely a protonokat, meg az összetett egyéb másodlagos részességet nyeri el, és végül mondtam, hogy vannak a műonok. A műonok kiszállnak a rendszerből. Egyszerűen borzasztó kevéssé hatnak kölcsön, és ezért ezt az óriási mágnes körbevevő 10.000 tonna vas. Ez kétszer annyi vas van ebben a detektorban, mint az Eiffel-toronyban Párizsban. Ez a vasmennyiség között, a vaslemezek között észlelő rendszerek vannak, és a vasban a műonok ilyen izéket keltenek, záporokat, részecske záporokat, elektronokat ütnek ki, és azokat észlelik ezek a kamerák. Ez úgy tekinthető ez a rendszer, mint egy 12.500 tonnás digitális kamera, amelynek 100 megapixel a felbontása, 40 millió képet csinál másodpercenként, 40 milliószor ütköznek az LHC protonjai. Most persze ennyit nem lehet fölírni. Mi kb. 100 képet tudunk eltárolni másodpercenként, a 40 millióból. Most az ugye egyből látszik, hogy az egyik legnehezebb probléma az, hogy kiválasztjuk, hogy melyik legyen az a 100. Tehát erre megy ki a kísérlet előkészítési munkálatainak kb. A fele. Na most ebben van több mint 2500 résztvevő van a világ 35 országából ebben a kísérletben. Most néhány dolgot csináltak magyarok benne. Debreceni kutatók építették a műon detektoroknak a pozícionáló rendszerét. A műon detektorok azok ilyen óriási kamerák, 6 méter hosszú kamerák, amelyekben sok száz szál észleli azt, hogy hol megy át egy ilyen műon által keltett elektronzápor. És ezeknek a szálaknak a helyzetét század milliméter pontosan kell tudni, úgy, hogy közben ezek a hatalmas kamerák, ezek változtatják az alakukat, például a hőmérséklet változás miatt, vagy amiatt, hogy föl lekapcsolom a mágnest. Tehát a mágnes maga, ha bár alumíniumból van az egész, de ennek a mágnes hat rá bizonyos mértékig. Tehát ezt tebeceniek csinálták. Az előre szólt részecskék észlelésére szóló dugót, ezt majd meg fogom mutatni, az egy amerikai orosz-török-magyar együttműködésben készült, és ezt Budapest működött közben, nem nálunk csinálták, mert kiderült, hogy olcsóban mi megyünk a CERN-be, és ott csináljuk, mint hogyha ezeket a detektorokat idehozzuk Magyarországra, megcsináljuk, és visszavisszük, kipróbáltuk. És végül építettünk egy grid állomást, erről is beszélek majd, szólok majd egy pár szót Budapesten, és most épül másút is Magyarországon ilyen. Na most például a CMS kísérletben 18 budapesti, 9 fő vesz részt a Debreceni Egyetemről, 7 az Debreceni Atomkiból, és most csatlakozott hozzánk, ezt nem írtam ide, a két fő az Ötös Loránd Tudományegyetemről Budapestről. Most ez a két diák, két debreceni diák éppen szereli a műon kamerának a pozícionáló rendszerét. Ez egy rendkívül bonyolult rendszer, rengeteg LED fényforrás van, és ezeket kamerák figyelik ennek az óriási műon kamerának különböző pontjain, hogy azok hogyan változtatják a helyzetüket. Na most ezt a bizonyos előre szólt részecskéknek a dugóját, a hadron kalorimétert, ezt úgy állították elő, hogy kvarcszálakat fűztünk acéltömbök lukjaiba. Ezt minden CERN-es magyar fűzte. Az első kettőt elvittük Budapestre, de olyan kínlódás volt a szállítás, 2,5 tonna darabja, hogy kiderült, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha szerzünk pénzt, és a kint lévő magyarokat megfűzzük arra, hogy fűzzenek. Ez a két gyerek, ez egy kollégám, egy KFK-is kollégámnak a két gyermeke, aki ezért valami zseppénzt kapott, és ott fűzögette a kvarcszálakat. És ez így nézett ki, amikor már készen volt egyébként. Ez a CMS-nek az elektromágneses kalorimétere, az ólom-wolframát szintillátor hasábokból áll. Az ólom-wolframát úgy keletkezik az üvegből, amelyik nátrium-szilikát lényegében, hogy a nátriumot ólomra, a szilíciumot meg wolframra cserélem. Eszméletlen nehéz, ez egyébként látszik az összetételéből. Ilyen kristályból, 80 ezer ilyen kristályból áll a CMS detektornak ez a bizonyos kalorimétere. Itt látható az a pillanat, amikor leeresztették 100 méter mélyre a CMS-nek a mágnesét, és éppen betolják a helyére. Ez a mágnes maga. Hát látszik, ilyenkor fizikust a környéken nem engednek. Szóval ezt mérnökök csinálják egyébként, ez precíz munka. Itt éppen beillesztik a CMS-nek a belső részét, azt a bizonyos nyomkövető rendszert. Itt látszik a méretek, itt áll néhány ember. Ja, még itt megmutatom, hogy ezek a műonkamrák. Tehát a vörös, itt a vörös az az acél, a mágnesnek a vasa, és ezek a sápadt dolgok itt, ezek az alumínium, a műonkamráknak az alumínium háza körbe. Ez a dugó. Ez az, amit mi, itt látható az, amit mi építettünk a budapestiek, de nem Budapesten, tehát éppen betolják a helyére. Ez dugaszolja be az egész CMS rendszer. Na most, ezen kívül még ugye mondtam, hogy van jó pár más kísérlet a CERN-be. Az ALICE az annak a rövidése, hogy E Large Ion Collider Experiment, és a csodaországi ALICE a logója. Ez azt jelenti, hogy egy nagy ionütköztető kísérlet, ez egy óriási, ez is egy hatalmas mágnesben van, ez a vasa, az egyetlen vastömb, és éppen építik be. Ez egy vicces dolog. Itt már volt, ugyanezt a mágnest egy előző kísérlet használta az előző gyorsítónál, és az aliszosok kitálták, hogy ezt tudnák használni. Minket köteleztek arra, hogy elvigyük. Tehát ki kellett pucolnunk az előző kísérletet, el kell távolítanunk onnan. És amikor vita volt arra, hogy mennyire adja el az ALICE kísérletnek az előző L3-nak hívták azt a kísérletet, a vasat, akkor volt egy pillanat, amikor állítólag a fáma azt mondja, nem tudtak megegyezni, és az ALICE-okat csak mondták, hogy na, akkor vigyétek innen. És egyből megegyeztek. Tehát borzasztó nehéz lett volna kiszállítani onnan, és nagyon sokba került volna. Ez a CMS két végén, tehát van a CMS kísérlet, és annak a két végén több száz méter távolságra elhelyezkedik egy másik kísérlet, amelyet totemnek hívnak, ez totális hatáskeresztmetszet, protonszórási hatáskeresztmetszetet mér. Ez a nagyon kis szögben szóródott protonokat igyekszik feltérképezni. Ebben is van egy kisebb magyar csoport. Az ALICE-ban egy nagyobb magyar csoport van. És végül van az ATLASZ. Az ATLASZ kísérlet neve úgy szerint, hogy Toroidal Elési Apparatus. Tehát ez egy toroidális mágnest használ. Ez azt jelenti, hogy ezek a toroidális mágnesnek az elemeit. Ez a világ legnagyobb kísérlete, ez tízszer akkora, mint a CMS maga, mármint mérete, de lényegesen könnyebb, mert alig van benne vas. A CMS-ben rengeteg vas van, mert a CMS-nek ugye van egy szolenoidja. A toroid mágnesnek az előnye, hogy nem nagyon megy ki belőle a mágneses tér, az bent tartja. És éppen itt még üres az atlasz, tehát most itt lent építették meg. Szoktuk cikizni az atlaszosokat, mi CMS-esek, azzal, hogy a CMS az egy szegmentált detektor, azt mi szét tudjuk nyitni. Szét tudjuk csúsztatni szegmensenként. Az atlasz az nem szétszedhető, hogy nem fogják tudni megjavítani, hogyha elromlik, nem férnek hozzá. Mi az atlaszosok azt szokták mondani, hogy hát ők úgy építették meg, hogy ne romoljon el. Na most a gridről kell még egy pár szót szólnom. Tehát a CMS kísérletnek a World Wide LAC Computing Grid állomásai behálózzák az egész világot. Ugyanis olyan iszonyatos mennyiségű információt fog termelni az LHC, hogy azt nem biztonságos egy helyen őrizni. Azt szoktuk mondani, hogy 15 petabyte információt fog termelni egy évben. Ugye 15 ezer terabyte-ot, 15 millió gigabyte-ot. És na most ez úgy néz ki, hogy vannak elsődleges adattároló helyei a CMS-nek. Ezek Taipeiben, Bolognában, Karlsruhében, ez Németország, Lyonban, Lyont azt eltakarja a CERN-nek a kéke, Oxfordban, Barcelonában és Chicagóban fogják tárolni. Az analízis maga ezeken a sárga, másodlagos helyeken fog folyni, ahol elsősorban nem tárolás van, hanem elsősorban analízis, tehát számítógép kapacitás. Ilyen van Budapesten az RMK-ba, és mi Bolognával vagyunk összekötve. Ez a pillanatnyilag 426 számítógéppel rendelkezünk, és 144 terabájtnyi tároló van a rendszerben. Ez tulajdonképpen már nem olyan sok, hát most már 1-2 terabájtos diszkeket lehet kapni, Winchestereket. Tehát igazából a számítástechnika olyan őrült gyorsan fejlődik. A CERN-es továbbképzésen szoktuk mutogatni azt, hogy a CERN számítóközpontja tele van üres dobozokkal. Egyszerűen csak azért, mert azt mondják, hogy addig nem veszik meg a számítógépeket, amíg tényleg el nem indul a gyorsító teljes kapacitása, itt ugrásszerűen ugyanazért a pénzért eszméletlenül nagyobb kapacitást lehet venni egy év múlva, mint most. De a helyet, a légkondit, a szekényeket, meg ilyesmit, azt szépen előkészítették, mert az nem kérenni. Na most, hogyan indul az egész? Tehát ugye először meg kell értenünk a detektort, hogy hogyan működik. Most ezzel nagyot léptünk előre tavaly, mert elkezdődtek az első ütközések az LHC-ban, és látszik, hogy nagyon jól egyezik a szimuláció azokkal a méréseinkkel, ez egy kitűnő dolog. Ugye ez az alapvető dolog. Mennyire hiteles a szimulációnk? Leírja a standard modell folyamatait és a detektort. Míg a módja az, új fizikát csak úgy tudunk találni, hogy összehasonlítjuk azzal, hogy mit jósol a régi. Ugye? És ezt azt csinálja az ember, hogy le Monte Carlozza a fizikát, utána beletáplálja, átzavarja a keletkezett részecskéket a detektor szimuláción, és a végeredménynek olyannak kell lennie, mint amit a nyers adatból kapunk. Ha lesz eltérés, most kérdés az, hogy van-e eltérés. Most az eltérés az lehet új fizika, vagy lehet hibás háttérbecslés. Na most általában eddig sajnos az utóbbi volt, tehát az előző nagy gyorsítót nem találtunk új fizikát. Valahányszor mindig nagy izgalommal vártunk eltéréseket, és akkor később mindig kiderült, hogy ha pontosabban számoljuk a folyamatokat, akkor sajnos rekonstruálni lehet a standard modellt. Na, tegyük fel, hogy meggyőződünk róla, hogy jó a háttérbecslésünk, új fizika van. Akkor jellegzetes dolgok, tulajdonságokat kell keresni, ami egy Higgs bozonra vagy egy szuperszimmetriát, Suzy-nak becézzük a szuperszimmetriát, arra val. És ha tényleg új fizika, akkor vajon micsoda? Melyik modell, milyen paraméter? Iszonyatos sok modellje van a szuperszimmetriának. Most például a Higgs bozon keresése az azt jelenti, hogy egy eseményt kell kiválogatnunk ennyiből. Tehát irgalmatlan, hát ez egy nehéz ügy. Ugye ezt mondtam, hogy 40 millió ütközés lesz másodpercenként, és ezekből ki kell választanunk 100-at, amelyik jó információt hordoz, mert annyit tudunk felírni. Hát modell az van bőven. Ezek az elméleti fizikusok nagyon szorgalmasak. Ez egy nagyon nevezetes elméleti fizikusnak az irodája, a CERN-ben, amit meg szoktunk mutatni, láttátok? Igen. Szóval És, de hát vannak ennél rendesebbek is, de papír az van bőven, és az mindent elbír, tehát iszonyatos mennyiségű számolás, jóslat, modell, stb. Van. Az embernek csak úgy szédül a feje, hogy válogasson közöttük, és az bizony a kísérletnek kell eldönteni, hogy ezek közül melyik jó. Most az LHC-nak vannak jó, rossz és csúf tulajdonságai. Nem tudom, idősebbek látták ezt a filmet. Fiatalok azok azért már nem. Tehát a jó az, hogy irgalmatlan nagy a felfedezési potenciája. Erre azt szoktam példának mondani, hogyha összeütünk két acélgolyót, akkor azok valamelyre elpattannak, és kész. Jó esetben szét is törik valamelyik. De a két túrógombócot ütközök össze, na ott sok minden történhet. Ugye a túrógombóc egy inhomogén dolog, ott repülnek gombozdarabok, meg túródarabok mindenfelé. Tehát a proton ennyiben egy túrógombócra emlékezteti a részecske fizikusokat, mert mindenféle van benne. Na most, ami rossz, az az, hogy az érdekesebb dolgok előfordulási gyakorisága nagyon kicsi. Na most, persze ezzel az ember joggal mondja, hogy amit könnyű volt észrevenni, azt már észrevettük. Ugye korábban. Tehát amit azt szoktuk mondani kísérleti fizikában, hogy amit könnyű felfedezni, azt vagy már felfedezték, vagy nem is érdemes vele foglalkozni. És végül, ami csúf az az, hogy sajnos, vagy jó, olyan iszonyú nagy lesz az a bizonyos nyaláb intenzitása az LHC-ban, hogy minden egyes proton-proton ütközésben egyszerre 10-20 proton-proton ütközés, tehát ilyen nagy csomagok ütköznek, proton csomagok, és hiába, ha észrevettem azt, hogy van egy érdekes folyamat, azt el kell választanom addig a 10-20 proton-proton ütközéstől, amely vele egy időben történt. Tehát ez sajnos egy csúf tulajdonsága. De hát ezt kerestük, mert egyébként a Higgs-bozont az életben fogjuk megtalálni. Tehát ez egyetlen módja. Na most az LHC-t 1984-ben kezdték el tervezni. 5 évvel az előző nagygyorsító, amely ugyanebben az alagúzda volt indulása előtt. Tehát még építették az előző gyorsítót, amikor már tervezték a következőt. 98-tól ásták az új detektorüvegeket, mert ezek az Atlas és a CMS olyan nagyok, hogy nem fértek el a régieknek a helyén. Most azok már ki voltak betonozva, tehát egyszerű volt egy új üveget ásni, mint egy égit kibővíteni. Óriási ellenállás közepette leállították a lepet 2000-ben, kis szétszették, 2002 és 2007 között gyártatták le, ellenőrizték, javították, vitték le és hegesztették össze a 9300 mágnest, amelyikben az LHC áll. A mágneseket 1,9 Kelvinre 2008. januártól augusztusig hűtötték le, és 2008. szeptemberében sikerült az körbevinni az első proton csomagokat. Ez a pillanat az LHC vezérlő termében, amikor ez bekövetkezett. Őt felhajtás volt természetesen. Most aki figyelmesen nézi, az látja, hogy itt kettő ember dolgozik. Az összes többi szurkol, nézi, tanácsokat ad, kiabál vagy fényképez. Tehát, jó, hát az egész elő volt készítve, hát nyilván nem szabályozhatják többen, mint két ember a gyorsítórendszer. És ez egy nagyon jó kép nekem. Nekem ez a hölgy tetszik nagyon ennek. Na most az történt, hogy azonnal gyorsítani akartak. Tehát mihelyt sikerült a belövési energián körbevinni a protonokat két irányba, elkezdték növelni a dipolmágnesek áramát, kb. 9000 amperra kellett növelni ahhoz, hogy azt a bizonyos mágneses teret keltse, amely a már földgyorsított részecskék körpályán tartásához kell. 7 szektornak az áramát sikeresen felhozták, és a 8-nál kiengedett egy csatlakozó két mágnes között. Most ezek ugye szupervezető mágnesek, nulla az ellenállásuk. Nulla. A két szupervezető mágnes között van egy csatlakozó, amelynek nem nulla az ellenállása, annak is 10-9 ohm körül van. Tehát nanoohmos. Most az egyik, most el lehet képzelni, hogyha 9000 ampernél az ellenállás 1 ohmra nő, az még nem olyan sok. Az 9000 volt. Most ez azt jelenti, hogy kiengedett egy csatlakozó két mágnes között, sok ezer voltos feszültség egy ívet húzott, és kilukasztotta a hélium vezetéket. A hélium vezeték a szuperfolyékony héliumot tartalmazott, kifújt rajta 6 tonna hélium egy pillanat alatt, úgy löpte ki a helyükbe ezeket a 35 tonnás mágneseket, hogy az alagút szemközti faláról pattantak vissza. Na most ez azt jelentette, hogy 53 egységet kellett fölhozni javításra. Mert hát ugye ezek ilyen századmilliméter pontosan voltak összehegesztve. És ez persze már maga a felmelegítés is hónapig tartott, mindest egy évig tartott, amíg kicserélték őket, és utána beépítettek mindenféle ellenőrzéseket, vészszelepeket, az ellenállás és hőmérséklet mérését, mégpedig olyan cükkök, hogy hőmérséklet különbségeket mértek, mert ezek nagyon alacsony hőmérsékletek. Hogyha az egyik elkezd egy picit nőni, hogy akkor ott meg lehessen nézni, hogy mi történik, hogy nehogy ilyesmi megismétlődjék. Így nézett ki a baleset után az egyik ilyen mágnes. Tehát látszik, hogy össze-vissza van görbülve az egész. Mielőtt kinyitották volna, és miután kinyitották. Hú, ez nem lett jó ez a képen. Ez az LHC működése. Ez ugye itt keringenek egymással szemben a protonok, és találkoznak, össze vannak vezetve a kísérletek középpontjába. Egy ponton gyorsítják őket itt, két olyan ponton, ahol tisztítják a nyalábot. Ez azt jelenti, hogy azok a részecskéket leszedik belőle, amelyek egy kicsit másfele akarnak menni, és ezt a beam dumpot azt én kiöntésnek neveztem, nem jutott jobb szó eszembe rá, amikor a gyorsítót le kell állítani valamiért, akkor valahová el kell nyeletni a fölgyorsított részecskéket. Most azt még nem mondtam, hogy egy express vonat energiája lesz az LHC nyalábjában akkor, amikor teljes üzem, teljes energiával és teljes intenzitással működik. Ezt elnyeletni nem is olyan egyszerű. Tehát erre egy őt nagy betontömböt helyeztek el lukakkal, amik a lukba belevezetik a protonokat. Ez van ezen a ponton. Na most itt mutatok néhány eseményt. Az LHC energiát sikerült fölvinni annyira 1,18 teraelektron voltra a protonok energiát, és ezen az energián ütköztetni tavaly decemberben. Ez egy óriási dolog, mert ezzel elmondhatta a centrum, hogy megdöntötte a világrekordot, és ez nagyon jól hangzik újságíróknak, de nekünk meg azért volt jó, mert bebizonyította, hogy tudja, hogy működik a gyorsítás. Tehát ez egy esemény, amelyet a CMS mért 2,36 teves ütközésnél, de ezek különböző képek, amelyek ábrázolják ezt a bizonyos eseményt úgy, hogy az egyes kis kockák annak felelnek meg, hogy melyik detektorelem mekkora energiával szólalt meg. A vonalak azt mutatják, hogy melyek a rekonstruált részecskepályák, és ez három hadronzát, én nagyon szeretem a három hadronzápolos eseményeket. Két hadronzápol azt jelenti, hogy keletkezett egy kvark-antikvark pár, és a három hadronzápol azt jelenti, hogy az egyik kibocsátott egy gluont. Ezek a három hadronzápolos események, ezek bizonyítják a kvarkok meg a gluonok létezését. Ez egy két műonos esemény, most elég rosszul látszik, de látszik, hogy a műonok hogyan tekerednek. Ugye ők kiszabadulnak a detektor belső részéből, kiszállnak a kalorimétrekből, és megszólaltatják a vasak között lévő műon detektorokat. Ez az ATLASZ kísérletnek egy sokhadronos eseménye. Egyébként az ATLASZ kísérletben is van egy csomó magyar, bár nincs benne magyar csoport. Ez az a helyzet, hogy az ATLASZ, hogy a például én három diákot vesztettem el, három doktorandus az ATLASZ kísérletnek. Egyszerűen csak kaptak Németországba egy olyan ajánlatot, amely az egyiket Németországból, és kettő Németországból, és egy Amerikából, amelynek nem lehetett visszautasítani. Tehát sokkal jobb körülmények között dolgoznak, mint itthon. Magyarán mondva. Hát a fizika az nemzetközi, úgyhogy ilyenkor mit tud csinálni az ember? Ír egy ajánlólevelet az illetőnek, hogy milyen jó fej, meg ilyesmi, és akkor mehet külföldre. Nekünk meg nincs doktorandusunk. Jó, hát ez már az egyéni szociális probléma. Ez egy sokadonos ALIS esemény, 0,9 tevnél. Itt nem találtam 2,36 teves eseményt a webben. Ez megint ezek a rekonstruált részecske pályák a ALIS belsejében. Ez meg az LHCB kísérletnek egy eseménye, szintén rengeteg egy ütközés, ez egy aszimmetrikus detektor, csak egyik irányba építették meg. Ha most végezetül el szoktam mesélni, ugye volt ez az aréna, mindig amikor építünk egy új gyorsítót, akkor újságírók előszedik azt, hogy bizonyos nagyon kicsi valószínűséggel keletkezhetnek fekete lyukak, nagy energiájú részecske ütközésnél, ami elnyelheti a világot. Na most erre van is a YouTube-on van egy nagyon szép kis animáció, LHC Doomsday az a címe. Na most a galaxisok magjában tényleg vannak fekete lyukak, az a legalább 3 naptömegnek kell lennie néhány kilométeres sugarú helyen igazából, és például úgy ez már elég rosszul látszik, de ez egy úgynevezett Einstein kereszt. Itt egy 10 milliárd fényével lévő pulzát több pontban nagyít és fókuszál egy 1 milliárd fényével lévő galaxis, amelynek egy fekete lyuk van a közepén. Na most hogyha, most nem tudom, hogy jó a szemben látja, itt 4 pöttyöt látni középen. Tehát ezt okozza a fekete lyuk. Ugyanakkor a sötét anyag, amely kitölti a galaxist, annak szabálytalan az alakja, és az fókuszálja különböző helyekre még ugyanennek a pulzának a képét, amelyik mögötte van. Hát a fekete lyuk az gyakorlatilag pontszerűet látszik át egy picit. Na most, bizonyos elméleti modellek szerint nagy energiájú proton-proton ütközésben keletkezhetnek mikroszkópikus fekete lyukak, ezek egyből elpárolognak. Na most az a helyzet, hogy egy újságíró megkérdezett egy fizikust, hogy teljesen kizárta az, hogy ez aztán elkezdjen nőni. És a fizikus erre azt mondta, a diplomatikus, hogy ennek kicsi a valószínűség. Na most erre terjedt a szél, hogy mi itten felelőtlenek vagyunk, föl is jelentettek bennünket. Valamelyik országban egy bíróság eljárás is intotta a CERN-hez emiatt. És erre azt szoktam példának mondani, hogy a kvantum fizikai értelmében annak se nulla a valószínűség, hogyha fejjel neki megyek a falnak, akkor ott áll magam a másik szobába sértetlenül. Csak nagyon kicsi. Na most az a helyzet, hogy a kozmikus sugarak milliárdszor nagyobb energiát bombázzák a légkört, holdat, bolygókat évmilliárdok óta, de nem keletkezett ilyen fekete lyuk. Az LHC-ban sem valószínű, de meglátjuk. Na. Tehát végül is itt van, ez megint visszatértem erre a modellhez, ezek a fekete lyukak megint ezek a modelleknek a izék. Na most egy pár szót szólok még a részecske fizika, hogy mire jó a részecske fizika. Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a világhálót azt a CERN-ben találták ki. Abból a célból, hogy a lusta fizikus az irodákban meg tudja nézni, hogy hogy megy a kísérlet a Föld alatt. Na most ez egy elképesztő dolog volt, 89-ben dolgozták ki a CERN-ben, és 1994-ben én Budapestről a vatikáni könyvtárat tudtam nézegetni vele. Ez teljesen megdöbbentő volt az a sebesség, hogy elterjedt. Akkor egy időben nagyon népszerű volt a muon-spin rezonancia módszer, az már alább hagyott a kémiában és a szilárdtest fizikában, de a pozitroemissziós tomográfia az teljes mértékben dívik, és egyre terjed. Most a részecske fizika kb. 120 gyorsítót használ a világon, a gyógyászat kb. 7000, és az anyagtudomány ugyancsak 7000, ez ilyen felületfizikai vizsgálatokra, a mikroelektronika használja. Ezek 2004-es adatok, újabbat nem találtam. De nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat változott volna a helyzet. Most a grid hálózatokat a számítás technikában, a CERN terjesztette el egyébként, erre 6 éven keresztül nagyon kemény Európai Uniós támogatást kaptunk erre, hogy terjesszük ezt a kultúrát. Most az óriási méretek miatt egész komoly technikai fejlesztéseket indukál. Hát, ugye nyilvánvalóan nekem kell 2 műszer, akkor elmegyek a boltba is megveszem. Ha kell 10, akkor megrendelem. Ha kell 100 000 egyforma, arra már érdemes egy tendert kiírni és fejleszteni. Tehát ez tényleg nagyon fontos dolog. És végül az élenjáró programozási technikai gyakorlatot jelent, a bankok előszeretettel tartalmaznak nagy energiai fizikában PhD-kat szerzett fizikusokat. Nekem is volt egy tucat kollégám a CERN-re, akik bankokhoz mentek ilyen tőzsdei előjelzéseket csinálni. Állítólag ennek köszönhető a jelenlegi világválság. Köszönöm a figyelmet! Na most lejátszom esetleg, amíg bírja a hallgatóság azt az LHC Doomsday videót. Jaj, én kihúztam közben, akkor mégse játszom. Mégse játszom, mert azt nem írtam fel erre a gépre. Vagy amit kérdeztek, az alatt gyorsan beledugom.
Akinek
kérdése
van.
Kérdése van. Fogad venni, köszi. Ezt most lezsugorítom.
Mindent megtudtak, hogy előadás volna, jól látom. Akkor szeretnénk megköszönni az előadást, most nem nincs kérdés, és
a... Most tudok, akkor...
Igen, ott van kérdés.
Igen.
Ha jól emlékszem, 29 kilométer átmérőjű
a... 20, nem, a kerülete 27.
Ja, kerülete.
Kerülete 27 kilométer.
Hogy ez a optimum eredménye ez az érték? Másik az, hogy a geometria pontosságára milyen szűrési határok vannak?
Mit ért geometria alatt?
A kör volt.
Nem, hát most ez a 27 kilométer, ez maga az alagút. A mágnesek elhelyezése az olyan 10 milliméter pontos. Tehát jó, aztán azon belül aztán már, ugye a nyaláv az nagyon pici, és nagyon pontosan helyben kell tartani. Tehát a végén, amikor a kísérletek közepén fókuszálják, akkor 1000 milliméter az átmérője ennek a nyalábnak, és a kettőnek találkoznia kell. Tehát végül is 1000 milliméter pontosan kell tudnunk szabályozni a nyaláboknak a helyzetét. Most ez talán jellemző, hogy amikor az LHC-nél az Atlasnak meg a CMS-nek ásták ki a gödröket, akkor előre kiszámolták a mérnökök, hogy a beton alagút, az egyik ugye a metró alagút szerű, az meg fog emelkedni egy pár centit, mert ugye egy csomó földet lehoznak róla. És ezeken a helyeken úgy építették meg a mágneseket, hogy folyamatosan állandóan mérték, és folyamatosan ilyen pontosan, tehát 100 milliméter pontosan kompenzálni tudták ezt az emelkedést azzal, hogy lejjebbítették a mágneseket. Folyamatosan működött az előző gyorsító, amíg ezt a földkiemelés zajlott. Igen. Ja, van egy LHC Doomsday. Ott az az, igen, hozzát ide, aztán meglátjuk, hogy lefut-e. Igen, látszik, hogy most ér a Genfi tóhoz. Igen. Ja nem, ez már az Atlanti óceán. És megette a naprendszer.
Én hadd kérdezem.
Van,
mindig szokták képzelni, erre mindig kérdeznek. Én szoktam mondani, hogy nem probléma a fekete lyuk, nem fogja észrevenni, ha a fekete lyuk elnyel a földet, mert megáll az idő.
Ja, tényleg?
Nem fogja észrevenni, hogy a fekete lyuk, mert ott marad abban a pillanatban.
Igen.
Ugye ez vajon így van?
Igen. Tehát hát megállni nem mindesetre rettetesen lelassul. De hát előtte minden széttörik. Tehát ugye nagyon nagy vonzás miatt, az borzasz nagy a külső szemlél számára, igen. Na de aki beleesik, annak nem annyira. Igen.
Azt honnan fogjátok tudni, hogy megtaláltátok, hogy tudom, és meddig van értelme keresni, és mikor mondhatjuk ki azt, hogy nincs, és akkor mi lesz?
Na, ez a legjobb kérdés egyébként. Tehát ahogy keressük, az, hogy ugye szimulációink vannak, és állandóan bizonyos, azt szerint, hogy az ember feltételez egy Higgs bozon tömeget, a standard modellből exaktul ki lehet számolni, hogy egy adott Higgs bozon tömeghez milyen mérhető tulajdonságok tartoznak, és azokat ellenőrizzük. Tehát ezeken a, mi keresünk olyan helyeket, olyan jellemzőket, amely, keresünk olyan jellemzőket, amely amely a Higgs-boson, amelyet a Higgs-boson léte az adott tömegen, jelenléte jelentősen megváltoztat a standard modell előjelzéséhez képest. Ez egy külön stúdium, és akkor ezeket igyekszünk mérni, és nézzük, hogy van-e ilyen különbség. Erre céloztam, amikor azt mondtam, hogy ezek a különbségek többnyire a hibás háttérbecsésből erednek, és nem az új fizikából. Tehát annak végére kell járni, hogy ténylegesen jó-e a háttérbecslésünk. A következő kérdés az, hogy mi van akkor, ha nem találjuk meg. Tehát ez is nem megtalálni sokkal nehezebb, mint megtalálni. Ha ott van valahol, akkor azt meg fogjuk találni. Sajnos úgy néz ki, hogy pont egy olyan tartományba esik a pillanatnyi előjelzések szerint, ahol a lehető legnehezebb megtalálni. Tehát a jelenlegi előjelzések azt mondják, hogy kb. 3 évig fog tartani, amíg megtaláljuk a Higgs-bozont. Most a Higgs-bozonnak muszáj ott lennie, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Ha még sincs ott, akkor a fizika jelenlegi rendszer egyszer összeomlik. Tehát ha nincs Higgs-bozon nélkül, semmi nincs. Szóval nincsenek tömegek.
Mármint, hogy az atomszerkezeti fizika.
Hát a mikrofizika, az elemész fizika. Tehát az elemész fizika az összeomlik a Higgs-bozon nélkül. Tehát akkor valami egészen tragikus dolog fog történni, hiába osztottak ki 2 Nobel-díjat, meg ilyesmi. De ez nagyon valószínűtlen. Tehát egyszerűen az van, hogy a Higgs-bozon feltételezésen végzett számítások, azok 8-9-1 pontossággal egyeznek a mérésekkel. Szóval teljesen nem valószínű az, hogy ne legyen. Igen?
Vannak-e riválisai a Szerennek? Tehát úgy tudom, Amerikában Fermivel más helyekről nem tudok, ezek valóban rivalizálnak, vagy esetleg megosztanak egymást?
Hát megosztanak egymást, hát a Fermi Lab, a Szernek a legnagyobb résztvevője az Olaszország, és a második az Egyesült Államok. Tehát a legnépesebb Szern társaság, és ezek majdnem mind a Fermi Labból valók, ezek az emberek. Tehát egyszerűen az van, hogy a Fermi Lab volt az utolsó legnagyobb gyorsító az LHC előtt, a Tevatron, a Fermi Labba. Ők, nekik sikerült a Higgs-bozont egyébként behatárolni föntről, körülbelül. Szóval most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy 110 és 160 GeV között van a tömege. Most a Fermi Labnak a gyorsítóját egyszer le fogják állítani, mihelyt az LHC rendesen működik. Ennek az az oka, hogy az LHC teljes intenzitású működése egyetlen hónapja alatt több információt fog összeszedni, mint a Fermi Lab gyorsító a teljes fennállását az elmúlt 20 évben. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem lesz értelme tovább működtetni. Ez a megállapodás, és ezért van az, hogy a Tevatron pillanatnyi felhasználói, a legnagyobb felhasználói az LHC-nak is. Szóval keményen készülnek az amerikaiak. Tehát ilyen értelemben nincsen rivalizás. Rivalizálás az egyes LHC kísérletek között van. Tehát ugyanez volt, a LEP-nél 4 kísérlet volt, és nagyon szigorúan figyeltük egymást. Tehát például van ilyen feltétel, hogy valaki nem vehet egyszerre 2-ben részt. Tehát erre nagyon odafigyelnek. És a publikálatlan adatok azok nagyon keményen le vannak védve a webben. Ha minden a webben van, csak passzvörddel védve, meg ilyesmi. Tehát például én 3 CERN-i kísérletben vagyok benne, és ennek megfelelően 3 különböző user felhasználói azonosítón van, azért, hogy ne keveredjenek a dolgok. Másképp ezek egymással nem rivalizáló kísérletek. Még kérdés?
Szeretnék megköszönni az előadást, ez egy székesfehérváron egy kis apróság,
nagyon kedves, köszi szépen, köszi.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és akkor a mai előadást befejeztük köszönettel, és a következő előadáson a megtervezett szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na hát igyekszem tartani az egy órát, amiben megállapodtunk. Igen.
Kérdezhetnék még egy kérdést ez a témához.
Igen.
Két réses kísérlet.
Igen.
Hogy ennek mi az értelme, mert igazándiból angolul találtunk róla, és
igen.
Sajnos nem ez az elsődleges szakmánk, így nem nagyon értettük. Tehát, hogy tulajdonképpen...
Nem csak kettő, akárhány is lehet, de a kettőnél
így van.
Igen, ez ugyanaz, igen. Igen.
Ez egy olyan érdekes dolog volt, amikor egy előbb hallottunk
volna. Hát ez látszólag egy paradoxon, de igazából nem, mert paradoxon az, ezt nekem le kell vettem. Az a helyzet, hogy amit matematikai le tudunk írni, azt úgy gondoljuk, hogy értünk. Ez matematikai tökéletesen le van írva. Az másképp, a szavak erre nem működnek. Tehát ezért szoktam elmondani azt az elején, hogy vannak a szavak egyik oldalra. Igen, ez a tiétek, ez a hudobályé.
Erről jött a hang?
Vagy ez külön van?